Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 101. Zsoltár első versét. Mindennek előtte irgalmasságról, lészen éneklésem az igazságról. Kérem a kántor testvérünket, hogy unisono egyszer a dallamot játssza el, és utána énekeljük. Gyülekezet, foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 489. dicséretünk valamennyi versét. Először énekeljük el a 489. dicséret első, második és harmadik versét, és ezután a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Majd a negyedik verset énekeljük. A 489. dicséretünk így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Gyermekek, imádkozzunk. Jó atyánk, Istenünk, ne taníts bennünket. Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. Szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket, legyen veletek, adjon szép jó órát. Mi pedig énekeljük az utolsó versét a megkezdett énekünknek, negyedik versét, s majd vezesse az égbe föl irgalomnak napvilága. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, a 19. verstől a 9.30. terjedő ige versekben. A megnevezett szent helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 19. és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Azonnal, mint egy pikkelyek estek le Saulus szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelt és megkeresztelkedett. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikált a zsinagógákban, prédikálta a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Ámélkodtak pedig mindnyájan, akik hallották és mondták, nem ez-e az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül. És ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban levő zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizték a kapukat, mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vették őt éjjel, a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de ott mindnyájan féltek tőle, nem hitték el, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette őt, és vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nekik, mint látta az úton az Urat, s hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal Jézus nevében. És ki és bejáratos volt köztük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanított az Úr Jézusnak nevében, és beszélt, sőt, vetekedett a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Megtudván azért az atyafiak levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarzuszba. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked Istenünk azért, mert megőriztél bennünket az elmúlt héten is. Megtapasztaltuk a te védelmedet és oltalmadat és segítségedet kisebb és nagyobb kérdésekben. Köszönjük, hogy mindenben megmutattad a te szeretetedet, azt átélhettük és érezhettük. A jóban köszönjük, hogyha volt a szívünkben rögtön egy gondolata a hálaadásnak, hogy azon a hozzá tudtunk fordulni, és neked tudtuk megköszönni azt a jót, amit átéltünk, a gyógyításaidat, a szabadításaidat. Köszönjük, hogy egy testvérünkkel vele voltál a kórházban, hogy az operációban megsegítetted őt. Köszönjük, hogy gyengeségeinkben megerősítettél bennünket. Köszönjük, hogy megtartottad a mi életünket. Köszönjük a gondoskodásodat, a gondviselésedet, ami őrizte a mi lelkünket. De leginkább köszönjük a te gondoskodásodat, ami a lelkünkre irányult, hogy nem szűnt meg a szívünkben az irántad való vonzódás, sőt, még erősödött. Köszönjük, hogyha felbuzdult a mi szívünk az irántad való szeretetre. Köszönjük, Urunk, hogy a szent lelkeddel munkálkodsz bennünk. Megköszönjük a hétközi alkalmakat. Köszönjük az otthon olvasott igéket. Köszönjük azt, hogyha megértettük, mi a te kedves, jó, tökéletes akaratod. És köszönjük, hogy a készséget adtál, hogy tiéd akarunk lenni, és ha döntést tudtunk hozni, hogy ismét újból, vagy talán először, odaszálljuk az életünket teljesen te neked. Erét hozok, Urunk, a mi kéréseinket, amikor a betegeinkért imádkozunk, amikor a szomorú szívűekért, akik gyászolók, amikor a bajban levőket hozzuk eléd, az állással küszködőket, a lakásinségben vagy helyzetben megrekedt embereket, testvéreket. Köszönjük, hogy minden dolgunkat hozzád hozhatjuk, mert te magad mondottad, hogy minden gondotokat érám vessétek, én gondot viselek rólatok. Ezt szeretnénk, Urunk, megtenni nap mint nap, és most is ebben a csendes órában. Megköszönjük, Urunk, a gyülekezeti közösséget, és így háladással várjuk a te igédet, a te szavadat, kérjük, hogy szóríts meg bennünket igéd szent lelked által. Kérünk, hogy most ezekben az órákban legyél azokkal, akik mind hallgatják az igét, az egész Kárpát-medencében, ahol magyar nyelven hangzik az evangélium, áld meg a te igédet gazdagon. És kérünk az evangélium ügyéért, hogy azt erősítsd a mi országunkban, a mi népünk között. Ez legyen sokak számára megtartó erő. Hallgass meg imádságunkat az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 480. dicséretünk első versét. A 480. dicséretünk első versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Ó, könyörgést meghallgató édes atya, mindenható, a lelkem hozzád emelkedik.
Thank you.
Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét hirdetem Isten szent lelkének segítségű hívásával, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében. A 25. versben. A tanítványok azért vették őt éjjel, a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Kedves ige hallgató és ige olvasó gyülekezet, a mai új testamentumi igét hallottuk, amit a vezérfonal alapján az egész Kárpát-medencében sokan olvasnak, ami közvetlen folytatása annak a híres történetnek, ami a nagy Pál fordulásról szól, a Saulus megtérése, a Pál apostol megtérésének a története a 9. részben található, és annak a folytatása, ahol azt láthatjuk, és így előjáróban néhány dolgot elmondok, bevezetőként, hogy Saulus, úgy a Pál apostol nevű, azt a nevet kapta, a damaszkuszi zsinagógákba ment, és őt hirdette a Krisztust, és a zavarba hozta őket. Tehát miest megértette azt, hogy mit jelent az evangélium, miest megváltozott az ő élete, megtért, akkor rögtön bement a zsinagógákba. Itt nem csak az az érdekes, hogy ezek szerint Damaszkuszban több zsinagóga is volt, hanem az az érdekes, hogy Pál apostol tiszta lapokkal játszott, hogy úgy mondjuk, rögtön elment azokhoz, akik tulajdonképpen képviselték az ő korábbi megbízatását, hogy az összes Jézus hívőt össze kell fogni, és börtönbe kell vetni, és sokakat meg is kellett korbácsolni, és a parancs szerint meg kellett ölni. És most a megbízóihoz megy, mint egy nekik elmondja az, hogy többet nem vagyok az, mint aki eddig voltam. És megváltoztam, én pontosan az ellenkezőit teszem, amit eddig. Amire felfigyeltem, és így bevezetőként, bevezető gondolatként érdemes ezt végig venni, hogy azt olvassuk, hogy zavarba hozta őket. Tehát olyan előfordul, hogy valaki egy üzenettel előáll, és a másiknak ez új, és fölényesen visszautasítja. Vagy elkezd okoskodni, és elkezd érvelni, hogy már pedig neked nincsen igazad, és akkor döntetlen marad a játszma. Nem azt olvassuk, hanem azt, hogy zavarba hozta a damaszkuszbeli zsidókat. Azzal, hogy elmondta nekik, hogy Krisztus, az Úr Jézus Krisztus az, az Isten fia, akit eddig is várt a zsidó nép, és most, hogy megérkezett, akkor elutasították és keresztre feszítették. Nem csak azt olvassuk, hogy elmondta, hogy Krisztus az Isten fia, hanem azt is, hogy bebizonyította, és talán ez az, ami miatt ezek az emberek kiestek a szerepükből, talán nem volt több érvük már, mert olyan erős volt ez a bizonyság. Tehát amint ő bebizonyította, hogy Jézus a Isten fia, akkor nyilvánvaló, hogy voltak észérvek, amik nem biztos, hogy meggyőzték volna ezeket az embereket. Voltak vallásos részei az érvelésnek, amik már erősebbek voltak, mert ezek mind olvasták az Ószövetséget, és most íme ez a rész is Jézus Krisztusra beszél, és beteljesedett, meg ez is szó szerint beteljesedett. Ószövetségi proféciák szó szerint beteljesedtek. Úgyhogy ez már zavaró volt a lelkükben. De még több is ez, nem csak a gondolataikat, nem csak a vallásos érzületüket, meg világukat érintette ez, hanem Isten lelkének valami rendkívüli munkája vehette körül ezt a bizonyságtételt, amikor már semmit nem tud az ember fogásként mondani. Egyszer megrendül és megzavarodik ezekben a dolgokban. Persze nem azt jelenti, hogy megtértek, csak annyit, hogy zavarba voltak. A másik, amit megjegyzek bevezetőként, mielőtt magát a szakaszt végigvennénk, az az, hogy Lukács evangélista itt kihagyott 3 évet a beszámolójában. Lukács, aki leírja Pál apostol életét és megtérését, leírja azt, hogy miután Damaszkuszban hirdette a zsinagógában az igét, utána ellene szegültek, és meg akarták őt ölni, a kapukat őrizték, nehogy elmeneküljön, de őt kimenekítették a városból, és utána 3 évig Arábiában volt. Tehát nem ment rögtön Jeruzsálembe, hanem 3 évig Arábiába ment. Hogyha majd otthon megnézzük ezt a részt, akkor a kosárban való leeresztés után azt mondja, hogy amikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment. A kettő között, hogy kosárba leeresztették, és a között, hogy megérkezett Jeruzsálembe, ahol így úgy fogadták, vagy nem fogadták, az egy érdekes helyzet volt. E között 3 esztendő telt el, és erről maga Pál apostol számol a Galata levélben, ahol azt mondja, hogy miután Isten megmutatta neki az üdvösség útját, és ő megtért, utána az első rész 17. versében azt mondja, hogy nem mentem rögtön Jeruzsálembe az apostolokhoz, hanem előbb elmentem Arábiába. És csak utána visszatértem Damaszkuszba, és csak azután mentem el Jeruzsálembe. Ez a második, hogy bizonyos 3 év kimaradt. A harmadik, amit úgy tudományként elmondanék, hogy azért jó, hogy ismeretekre van szükség, hogy megértsük, hogy hogy voltak ezek a dolgok, az az, hogy Pál apostol 3-szor különleges módon találkozott az Úr Jézussal. Tehát 3 rendkívüli találkozása volt ő vele. Nem akkor, amikor Jézus nem volt a Földön. Mert ő nem hallgatta a hegyi beszédet, vagy legalábbis erről semmiféle beszámolót nem olvasunk, hogy a hegyi beszéd hallgatósága között ott lett volna. Nem is hallotta a farizeusok elleni vádbeszédet, legalábbis erre soha nem utal. Noha bizonyos ismeretekkel kellett, hogy rendelkezzék a Jézussal kapcsolatban, mert amikor szavazni kellett, ő is szavazott, és úgy tud valaki véleményt formálni, hogy előtte már megismeri az ő tanításait. De mivel nem volt Jézus hallgatósága között, ezért Jézus, a megdicsőült Jézus 3 alkalommal különleges módon jelentette ki magát neki. Először, amikor megtért, ezt ismerjük valamennyien, megy a damaszkuszi úton, és akkor a napvilágosságát messze felül haladó fény zuhany rá, és a földre zuhanva megkérdi, hogy ki vagy te, Uram, és mondja, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És elmondja neki azt, hogy nehéz az ösztöke ellen rugódoznod. Ismerjük ezt a történetet. Az ösztöke különben az a vasdarab, amivel a ökröt megszurkáljuk, hogy menjem ma arrébb. Tehát az ösztöke ellen nehéz neked rugódoznod. Tehát ez az első, amikor az Úr különös módon kijelentette magát neki, amikor elhívta, megtérítette. A másik ilyen különleges találkozása a megdicsőült Krisztussal, lélekben való találkozása Saulusnak vagy Pál apostolnak, az feltehetőleg Arábiában volt, erre majd kitérek, ahol 3 esztendőt eltöltött, ahol az Úr külön leszkére fogta őt, külön tanításra, hiszen ő lett, mondhatom, a 13. apostol, és ő az, aki az Új Szövetségből 13, vagy a zsidó levél együtt 14 könyvet megírt. Tehát ő neki rendkívüli leckéket kellett, hogy adjon a megdicsőt és feltámadott Úr Jézus Krisztus úgy, hogy mondja Pál apostol, hogy ismerek egy embert, aki 14 évvel ezelőtt ez az Arábiára esik. arra az időszakra utal. Aki 14 esztendővel ezelőtt testben vagy testen kívül, nem tudom, Isten tudja, de elragadtatott a harmadik égig, és ott hallott kibeszélhetetlen beszédeket, amikor embernek nem szabad beszélnie. Itt az út, tehát külön magához vonta az ő lelkét. Nem azt olvasjuk, hogy Jézus lejött a földre, mert Jézus fönn van a mennyben. Majd amikor lejön, akkor mindenki meglátja őt. Hanem Pál apostol lelkét valahogy fölemelte egy olyan magasságokba, a harmadik égig, ahol elmondhatott neki rendkívüli dolgokat, beszélt neki arról, ami fontos volt az ő számára. És még harmadszor is megmutatta magát, kijelentette magát a megdicsőlt Krisztus Saulusnak, hogy felkészítse a szolgálatra, ez pedig később, amikor visszamegy Jeruzsálembe, az a 3 év elteltével a templomban ül, és ott emeli az Úr az ő lelkét különös módon magához, és elmondja neki, hogy itt téged nem fognak befogadni ezek a zsidók, azért te a pogányok apostola leszel. Ott elmondta neki azt, hogy a zsidó nép haragudni fog őre át, és ma is én azt hiszem, hogy talán az egyik, akit legjobban gyűlöl a vallásos zsidóság, vallásos meggyőződésben, az éppen Pál apostol, mert Pál apostol a zsidó népről is olyan isteni tanítást adott, ami Isten szavaként nem fogadható el az ő számukra. Haragszanak Pál apostolra. Mondja is neki az Úr, ott, amikor a templomban csendben van, és külön harmadszor külön tanítást ad neki, hogy nem a zsidók misszionáriusa leszel te, én a pogányok közé küldelek, te leszel a pogányoknak az apostola. A harmadik kis tudomány, amit úgy röviden elmondanék, az az, hogy Arábiában volt 3 esztendeig. Az, hogy Arábiában 3 esztendeig volt, nem virágzott keresztény gyülekezetekben, hanem ilyen kis arab falvakban talán, ahol a nomád törzsek barna sátrakban éltek, és ő pedig, mint sátorponyva készítő, fent tudta tartani magát, anyagilag is. Tudjuk, hogy Pál apostolnak a foglalkozása sátorponyva készítés volt, mint minden rabbi, ő is egy mesterséget talált, és ezzel tudta biztosítani az anyagi szükségleteit. Ez tehát a mai ige szakasz, amit olvastunk reggel, vagy ma olvasunk, és ez az, amiben Isten szent lelke nekünk néhány üzenetet elmond. És nem szorítottam bele a mai ige hirdetésemet 3 pontba, hogy a 3 pont a következő, vagy 4 pontba, hanem egyszerűen végigveszem azokat, amiket a testvérek is olvasnak, és anélkül, hogy prédikációt készítenének maguknak, ezt üzeni az Úr. Először elgondolkozik az igeolvasó ember azon, hogy pikkelyek estek le az ő szeméről. Ezzel kezdtük az igét olvasni, hogy azt írja le az ige, hogy mint a pikkelyek estek volna le az ő szeméről. Ez az ő megtérésére utal, az ő úgynevezett hirtelen megtérésére utal, mert azt mondjuk, hogy a pálfordulat az egy hirtelen megtérés, és vannak olyan körök, akik csak azt a megtérést tartják igazinak, amelyiknek a percét vagy óráját, az igéjét is meg tudjuk mondani. Jó, ha valakinek van igéje, az nagyon jó. Jó, ha valaki, és szükség, valaki el tudja, hogy mikor tért meg, de azért nem vagyunk metodisták, tehát metódusokhoz nem kötjük azért, de emberek által végig gondolt, esetleg nem pontosan végig gondolt feltételekhez nem kötjük azt, hogy valaki az Úré, vagy nem az Úré. A lényeg az, hogy mint egy pikkelyek essenek le az ő szemére, az ő tudatlansága, az ő butassága, az ő ellenkezése, az ő értetlensége. Hogy most már tudjuk biztosan, hogy ki a Jézus, miért lett az én megváltom, miből váltott meg engem, milyen bűneiből szabadított meg, és milyen üdvösséget adott én nekem. És hogy tudjam azt, hogy az övé vagyok. Nos, az úgynevezett páli megtérése volt egyik percről másikra. Még csak nem is mondhatom, a damaszkuszi úton kezdődött, mert annak is volt előzménye. Mert Pál apostol megtérésének volt előzménye, amikor Isten már úgy szorongatta őt, hogy már szinte nem tudott más tenni, csak kiabálni és dühöngeni és lázadni. Ezért mondtam azt, hogy az Úr szava, amikor egy bizonyos ösztökéről beszél, mint hogyha az Úr már szurkálta volna őt, és nyugtalanná tette volna, hogy ne legyél már olyan magabiztos, nem jól áll a te szénád, és harcolt. Ne harcolj már az Isten ellen. Tedd le a fegyvert, fogadd el a Jézust megváltónak. Tehát az úgynevezett páli megtérésnek is annak, hogy mint egy pikkelyek estek le a szeméről, amikor megértette és elfogadta és bizonyosságra jutott, azért volt előtörténet, és mi ezt alá is húzzuk a saját életünket nézve, hát azért nem ismerjük ezt a belső harcot, ami ott van, amikor egy igét olvasunk, amikor az Isten valamit megmond nekünk, és mi nem akarjuk azt hallani, és nekünk nagyon rosszul esik, és tiltakozunk. Amikor az Úr, mint egy ösztökével szurkál bennünket, vagy az ő szeretetével szorongat, mert sokszor az ösztöke számunkra az, hogy a szeretetével nagyon átölel bennünket, és mi meg tiltakozunk, mint egy gyerek, és ki akarunk bontakozni a szülőknek az ölelésében, amikor így mondják nekünk, hogy fiam, meg kell változnod. Az elmúlt esztendőben nyáron egy Calvin körúton vettünk részt, egy két lelkészházaspár, és ami engem legjobban foglalkoztatott, az Calvinnak a hirtelen megtérése volt. Mert Calvin János is azt mondja, hogy Isten az ő szívét hirtelen megtéréssel fordította magához. A latinul a subita conversio. Ezt a két szót használja. És elkezdtem vizsgálni azokat a nyomokat, és azok, amik erről beszéltek, azokat a körülményeket, ahol Calvin élt, amikor Isten a szívét magához fordította. De a gyermekkorától kezdve Párizson át, Orléán és Bourgeon keresztül, hogy hogyan történt az, hogy Isten végül hirtelen megtéréssel magához tudta fordítani a szívét, mert a Calvin hirtelen megtérésének is volt előzménye. Míg aztán oda eljutott, hogy mintha pikkelyek estek volna a szeméről, látott világosan mindent, és tudta, hogy hova tartozik, és hogy az Úr Jézus az első az ő életében. Tehát, amikor olvassuk az ígét, akkor először erre gondolhatunk. Másodszor arra, hogy ő azonnal bement a zsinagógákba, és rögtön hirdette az igét. Mint mondtam már, hogy tiszta lappal játszott. Elmondtam megbízóinak, hogy én már nem vagyok az, aki eddig voltam, de ami bennünket foglalkoztat, az az, hogy bizonyságot tett. Ez egy új hang, ami eddig nem szólalt meg az ő életében. Egy új jel, ami eddig nem volt, ez az új életnek a jele. Amikor valaki új életet kap, akkor megszólal. Amikor gyermek születik a világra, akkor egy nagy kiáltás hallatszik. El szoktam mondani, hogy az egyik gyermekem születésekor ott voltam a kórház folyosóján, és egyedül a feleségem volt bent, más szülőasszony nem, és akkor ott este 10 óra körül egy hangos kiáltás hallatszott végig a folyosóra, és kihangzott, hogy megszületett a kislányom, vagy a kislányunk. Az élet jele, amikor megszületik. És amikor valaki lelkiképpen megszületik, valaki Istentől új életet kap, az megszólal, az nem tudja elhallgatni, meg kell, hogy szólaljon, mert levegőt vesz, az a Szentlélek által adott levegőt vesz. Az Isten szent lelke megmozgatja benne azt, hogy most ki kell mondani az új életnek a jele. És ezért rögtön elmondja, nem titkolja, bemegy a zsinagógába, és azoknak, akik őt eddig rosszra vitték, elmondja azt, hogy én most már igazából megváltoztam, az új életnek a jele, hogy nem szégyeli az evangéliumot, elmondja, mert Pál is ezt mondta, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. És én a napokban egy honlapra tévedtem rá, amit egy ingatlan közvetítő írt, amiben az ingatlanokat hirdet, és azon odaírva, hogy minden sikeres megoldás Isten dicsőségét szolgálja. És én azt kérdeztem tőle, hogy olvastam a blogján azt, hogy minden sikeres eredményes dolog az Isten dicsőségére mutat, hogy ezt komolyan gondolja? Halálos komolyan gondolom. Mondtam, hidd Gyülis. Dehogyis, azt mondja, református keresztény vagyok. És elmondtam, melyik gyülekezetbe tartozik. És ne szégyeld a Krisztus evangéliumát, ez az élet legtermészetesebb dolga, hogy keresztények vagyunk. És az életnek egy olyan eseménye nincs, ami az Istentől független lenne. Tőle kapjuk az erőt, a bátorságot, a bölcsességet, a gyógyulást és mindent. Hát akkor miért nem tudjuk megvallani? Ez az új életnek a jele. Igazából új életünk van, nem szégyeljük a Krisztus evangéliumát. És erről jelzést adunk valamilyen módon. Az ige hirdetésemnek egy címet kellett adni, hogy majd amikor visszanézzük a honlapunkon vagy a YouTube-on, akkor miről is szó ez? Azt a címet adtam, hogy a kosárban. Ez meg a harmadik gondolat, a kosárban, mert ez Pál apostol életének egy nagyon izgalmas mozzanata, amikor már minden ajtót lezárnak, minden kapu be van reteszelve, senki ki nem mehet Damaszkuszba, akkor a tanítványok, az ő új barátai egy kosárba ültetik, és egy kosáron engedik le a város falán kívülre, és akkor ő életben marad. Mondják többen, hogy egy jogi kérdés ez, hogy vajon nem büntetendő cselekménye az, hogy valaki titokban elhagy egy várost, amikor ottan őt el akarják ítélni, hogy az ítélet előtt szabad-e elmenekülni, a város jogai ezt nem engedik meg. De már mondják, a régiek, meg Cicero is mondotta, kivétel az, hogyha valaki azért menekül meg, mert a város javát akarta. És ki az, aki ne gondolna, hogy Pál apostol evangéliuma ne szolgálta volna a Damaszkusznak a javát? Hogyha azt elfogadják, az egész városra nézve jó lett volna. Tehát Isten így menekítette őt ki onnan kosárban, és most a reformáció 500. évfordulóján lehetetlen nem gondolnunk arra, hogy amikor Calvin Jánost Párizsban Morin rendőr felügyelő el akarta fogni, hogy letartóztassa és majd autódaféként kivégezzék, mágia halára vigyék, akkor a barátai unszolására végül megengedte, hogy a lepedőkből kötelet fonjanak, és egy éj módon eresszék le. Miközben a Morin felügyelő az ajtót veri, és betöri közben az ablakon, kieresztik, és egy másik utcában el tud menekülni, és akkor kezdi a bújdosó életét, hogy Isten az övéit így meg tudja menteni, és mi arra gondoltunk, hogy Isten bennünket is milyen sokszor megmentett. Lehet, hogy nem ilyen rendkívüli módon, de Isten az övéit, akik már látják az ő dolgait, mert mint egy pikkelyek estek le a szemükről, akik már megvallják azt, hogy hozzá tartoznak, Isten az övéit sokszor és sokféleképpen meg tudja tartani, meg tudja őrizni, és meg tudja szabadítani. És ezért hálát adunk Istennek ezekért a szabadításokért, amiket átértünk. Miközben olvassuk az igét, ez mind eszünkbe juthat. És szükség van tanításra azért az ige hirdetésre, hogy meghalljuk azt, hogy hova is ment ő 3 esztendeig? Arábiába. Ahol lehettek valóban ilyen kis nomád közösségek és sátraikkal, és Pál apostol sátorponyvakészítőként valóban dolgozhatott ott, de ez a 3 esztendő... Ez a különleges 3 esztendő különösen drága lehetett számára, már csak azért is, mert egyes írásmagyarázók szerint tulajdonképpen ő a Sínai hegyre ment. Oda ment, ahol Mózes volt, és a 10 parancsolatot kapta. Oda ment 3 évig, ahol az a barlang volt, ami a Mózesnek a barlangjaként volt számon tartva, ahova Illés is elment, mert ismerik azt a történetet, hogy Illés, amikor el kellett bújdosson, akkor elment az Isten hegyére, és bement a barlangba. A barlangba. Ez lehetett az az üreg, ahova Mózes annak idején beállt, és Isten elrejtette őt, amikor elvarult az ő dicsősége. És ezen a helyen lehetett őt, Arábiában. Már csak azért is, mert a Biblia szóhasználata szerint a Sínai félsziget az Arábia. Éppen, tehát az akkori szóhasználat szerint, Pál apostol szóhasználata szerint is a Sínai félsziget tehát így nevezik, hogy az Arábia, tehát annak a Arábiának a nyugatra húzódó része. Hogyha a Galata levelet nézzük, akkor a Galata levélben találunk egy olyan utalást az negyedik részben, ahol azt olvassuk, hogy a Sínai hegy Arábiában van, tehát akkor így nevezték azt a részt. Tehát ezért az írásmagyarázatnak a vélekedése nagyon különleges, amikor és teljesen elfogadható, hogy amikor azt mondják, hogy Pál apostol oda ment, ahol Isten rendkívüli módon szokott szólni az övéihez, mármint hogy Mózesnek és Illéshez, és most ő hozzá, aki az Újszövetségből 14 könyvet ír, aki az újszövetségi kijelentés egyik legfontosabb részét viszi tovább, hogy a pogányok is beletartoznak az Isten egyházába, nem csak a zsidók. Ez egy nekünk szóló evangélium, hogy mi, akik nem vagyunk zsidó emberek, hogy nekünk is szól az evangélium, hogy a magyaroknak is érvényes az evangélium. És Pál apostolnak itt jelenti az Úr ezt ki. De nem csak a kijelentés volt nagyon fontos számára, hanem az, hogy az Úrral való kapcsolatban megerősödhetett. Tehát nem csak, hogy külön iskolára fogta őt, hogy pótolja azt, hogy nem volt a 12 tanítvány között. Nem csak, hogy külön iskolára fogta, hogy különleges kijelentéseket adjon ő neki az egyház jövőjére nézve, egy olyan titkot jelentsen meg, amire felépül az Anyaszent Egyháznak egy része, vagy egy részterülete, hanem az Úrral való kapcsolatban megerősödjön. És ez az, amiben számunkra példa. Számukra semmiképpen nem példa az, hogy elragadtatott a harmadik égig az ő lelke, mert ez egy rendkívüli dolog volt, ez egyedi volt, ez még egyszer nem fordulhatott elő, egyedül meg a Pál apostollal fordult elő, illetve azzal, akinek külön kijelentést adott így a János jelenésekben is. Így kaphattuk a Biblia utolsó könyvét. De most már lezárult a Biblia. Ilyen új kijelentésekre nincs szükség, mert ez elég elegendő az üdvösségre. Már továbbá nem vagyunk se Pál apostol, se János. De mégis, amiben számunkra ez példa az, hogy az Úr bennünket is gyakran pusztába visz, hogy ott jobban megmutassa magát nekünk, hogy jobban beszéljen velünk, beszélhessen velünk az üdvösség dolgairól, ami személyes lelki életünknek a kérdéseiről. Sokszor nekünk is pusztába kell menni. Mint ahogy a Hóseás könyvében ezt olvassuk, a pusztába csalogatom őt, hogy a lelkére beszéljek. Amikor Isten adott nekünk egy csendes időszakot, amikor tényleg ővele tudtunk csendben beszélni, lehetett otthon egy pár csendes nap, amikor úgy különösebb dolgok nem nagyon zavartak, és volt lehetőségünk, hogy jobban elcsendesedjünk. Ez lehetett egy csendes hét, amikor Isten igéjét hallgatjuk, és Isten különösképpen szól. Lehet egy evangelizáció, de lehet egy kórházi tartózkodás, amikor az Úr mint egy pusztába visz bennünket, hogy a lelkünkre beszéljen. Az én életemben is volt egy ilyen ehhez hasonló helyzet, mielőtt teológiára mentem volna, volt egy ilyen csendes időszak az életemben. Külsőképpen nem volt csendes, mert Lengyelországba töltöttem el egy hetet érettségi után, egy évvel, de ott egyedül voltam, egyedül jártam végig azokat az északi részeket, a tengerparti részeket, és ott az Úr beszélt velem. És nagyon sok dolgot letisztázott az én lelkemben. És adott jó találkozásokat és beszélgetéseket, hogy megerősítsen a vele való kapcsolatban. Tehát ennyit Arábiáról, oda vezette Isten őt, és ennyit az egész részről, hogy az Úr velünk is személyesen akar csendben beszélni, hogy megerősítse bennünk az evangéliumot, hogy láthassuk és tudhassuk az ő dolgait, hogy bizonságtevő lelkületünk legyen, és életünket teljesen rábízzuk. Ebben segítsen minket az Úr. Amen. A 469. dicséretünk első, második és harmadik versének éneklésével feleljünk az igére. A 469. dicséretünk első három versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy amik meg vannak írva a Bibliában, tanúságunkra vannak megírva. Köszönjük, hogy ilyen példákat adtál elénk, és itt láthatjuk az élet dolgait másoknál és a mi saját útainkon. Köszönjük, Urunk, hogy mindennek van előtörténete. Annak, hogy mi itt lehetünk a gyülekezet közösségében. És ezekben a történetekben benne volt a te szavad, ami megszólított valamilyen módon bennünket, és eljutott a gondolatainkba. Benne volt a te kezed, amivel vezetted a mi életünket olyan utakra, amiket korábban nem ismertünk. A kapcsolatokat adtál olyanokat, akik tudtak rólad beszélni, akik által eljutott hozzánk a jó hír, az evangélium. Köszönjük, hogy elmondhatjuk most már, hogy adtál testvéreket, akikkel erősíthetjük egymást, akikkel beszélgethetünk a te nagyszerű dolgaidról. Köszönjük, Urunk, hogyha kellemetlen is volt talán az életünkben az a szakasz, hogy a pusztába vezettél bennünket, és ott különösképpen a lelkünkre beszéltél, és átértékelhetjük a mi életünket, hogy amikor neked tetszett, akkor valóban megvilágosíthast a mi értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy felszabadítsd a mi akaratunkat is, hogy tudjuk énekelni, hogy bűnöm láncát hordja fel, kegyelmets a hit. Köszönjük, hogy nagy úton járunk, ez az út, az üdvösség útja, ami itt a földi életben elkezdődik, és ha elkezdődött, akkor ez folytatódik, még hogy a halál jön is, hiszen már örök életet kapunk, ami folytatódik a te csodálatos országodba, és majd így vezetsz fel bennünket föl a te csodálatos dicsőségedbe, mint hogy azt énekeltük is. Azt is megköszönjük, Urunk, hogy voltak olyan időszakok az életünkben, amikor zavarba hoztál. És talán most már, hogy itt vagyunk a közeledben, megint olyan dolgokat hallottunk, amik miatt zavarba jöttünk, és már a mi érvelésünk gyengének látszik, és nem tudjuk, hogy mi is a megoldás. Köszönjük, hogy megmutatod az igében, és köszönjük, hogy bennünket is így tudsz vezetni, belül meggyőzni. Köszönjük a te csodálatos szabadításaidat is, amik nem úgy voltak talán, mint Pál apostolnál, hogy kosárban menekítetted ki a veszedelemből, de bennünket is sokféle veszedelemből kimenekítettél már, és így rád bízhatjuk a mi életünket, és a mi szeretteinket, és a gyülekezetet. Hallgass meg imádságunkat, édes atyánk! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmakat, így a konfirmációs órát hétfőn 5 órakor, és hirdetem azt, hogy 6 órakor a kedves szülőket várom majd, azoknak a szüleit, akik most konfirmálnak egy megbeszélésre. Hirdetem a keddi alkalmat, kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját tartjuk. Várom szeretettel a testvéreket, nagyon jó beszélgetések, igei gondolatok hangzanak el. A második helvét hitvallásunkat vesszük végig, és most már a vége fele érkezünk, még ebben az esztendőben. Befejezzük úgy, hogy a mögötte levő egyetemes hitvallások közül is némelyet sorba veszünk. Csütörtökön a 5 órakor kezdődő bibliórát megtartjuk. Hirdetem még azt, hogy a mai napon a Kispest központi gyülekezetben a templom téren egy orgona koncert lesz, amire szeretettel várják a testvéreket. 6 órakor kezdődik, Karaszon Dezső orgona művész 6 koncertet 6 órakor. Hirdetem az 1%-os befizetés lehetőségét a Kávén alapítványra fizethetjük 1%-unkat, és a Magyarországi Református Egyházat is javaslom. Ezeknek a technikai száma a kijáratnál, a testvérek háta mögött levő padnál megtalálható. Már most hirdetem, hogy a konfirmáció majd május 28-án a délelőtti istentisztelet keretében lesz, 5 fiú gyermek fog idén konfirmálni. És végül hirdetem azt, hogy egy kirándulás szervez a gyülekezetünk, erre megkérjük dr. Kovács Gyulán és Zsóka testvérünket, hogy legyen kedves néhány szóval beszámolni a kirándulásnak a terveiről.
Kedves testvérek, szeretettel invitálok mindenkit erre a gyülekezeti alkalomra. Ez egy nagyon szép és tartalmas kirándulásnak ígérkezik. A múlt héten már tájékoztatást adott a férjem az időpontról, de esetleg aki ezt nem hallott, azt most úgy röviden és az úttal kapcsolatban egy kis tájékoztatást adnék mindenkinek. Tehát maga a kirándulás, gyülekezeti alkalom június 23, 24 és 25-én lenne. A programot én részletesen nem mondanám, hisz megkezdtük a szervezést. Lefoglaltuk a buszt, a szállást, és a hátsó padokban megtalálják a testvérek a részletes programleírást, valamint egy tájékoztatást a szállásról és az étkezésről, és egy jelentkezési ívet is oda tettünk, aki már most úgy gondolja, az tud jelentkezni. Tehát maga a program úgy alakulna, hogy péntek reggel 7 órakor a templom elől indulna a busz, és első nap mennénk Vizsolyba, a híres Vizsolyi Bibliát megnéznénk, valamint a Nyomdászati Múzeumot is megtekintenénk. Majd indulnánk Göncre, a Károli templomába, és a Biblia Múzeumot néznénk meg. Majd ott van egy huszita ház, és hogyha reményeink szerint nyitva van, akkor azt is meg tudnánk nézni, hisz olyat nem nagyon lehet látni Magyarországon. 15 óra tájékán indulnánk Telkibányára, ahol a szállásunk lenne, ott elfoglalnánk, ott lenne a vacsora, és egy késő esti rövid áhítattal zárnánk a napot. Szombaton Sátoralja új hely érintésével a Kazinci emlékhelyet néznénk meg, majd indulnánk Sárospatakra, ahol a református kollégium nevezetességeit néznénk meg, valamint a Rákóczi várat. Nagyon szép hely, nyilván többen látták már a testvérek, de mindenkit szeretettel invitálok, mert érdemes ezeket a református emlékhelyeket végignézni. Délután érkeznénk vissza Telkibányára, ahol egy helyi kiállítást néznénk meg, ahol az aranybányászat, Magyarország első kerámia gyártását, valamint egy természetrajz kiállítást tekintenénk meg, majd szintén egy meleg vacsora, és szabad foglalkozás várna ránk. Harmadik nap vasárnap reggel indulnánk Kassára. Ott részvételünket tennénk az istentiszteleten, majd olyan 3:42-kor hallgatnánk meg a kassai lelkész előadását a reformáció kassai emlékeiről, majd a Dómot néznénk meg, ahol Rákóczi emlékhely van, és akkor délután indulnánk Budapestre vissza, tehát ez lenne egy háromnapos program. A tájékoztatóban én azért leírtam a szállásról, amit tudni kell. A szálláshelyünk a volt Károlyi vadászkastélyban lenne, ez egy erdő közepén található, gyönyörű környezetben, és 60 fő részére nyújt kellemes pihenést. Földszinten található az étterem, első, második emeleten és a padlástéren vannak a szobák, a hálószobák. Nagyon kényelmesek a szobák, lehetőség van rá, hogy igény szerint kétágyas szobákba legyünk, de természetesen, ha gyermekesek jönnek, akkor vannak 3-5 ágyas szobák, jacuzzi van a tetőtérbe, tehát nagyon kényelmesen lehet elfoglalni a helyünket. Van egy nagyon szép ebédlő, ahol az étkezéseket tudnánk bonyolítani. Az ellátás, teljes ellátás lenne, péntek estével kezdenénk, tehát a napi étkezésünket, tehát a buszon mindenki hozna magával pénteken ételt, és azt tudná enni, és pénteken meleg vacsorával kezdenénk. Ez egy kétfogásos leves, és valami más. Megkaptuk a menü ajánlatot, nagyon finom ételeket ajánlanak nekünk. Szombaton svédasztalos reggelivel kezdenénk, majd kapnánk egy hideg csomagot, amit napközben el tudnánk fogyasztani, hisz vidék lévén nem nagyon van ott lehetőség éttermekbe étkezni, illetve ha van, az elég drága. Ezért gondoltuk, hogy hideg csomag, meg nem is töltenénk az időt azzal, hogy étterembe ebédeljünk, és akkor visszaérkezvén újra egy meleg vacsora várna ránk. Vasárnap ugyanez lenne, svédasztalos reggeli, nagyon bőséges, és egy hideg csomagot vinnénk magunkkal, amit Kassán elfogyasztanánk. Természetesen Kassán lehetőség van kávézásra, hajóidő van fagyizásra, és ott is lehet, ott, ha valakinek ez nem elég, ott valamit fogyasztani. A költségekre térnék ki, felnőtteknek teljes ellátással, tehát ezzel a hideg csomaggal együtt 22 ezer forint két éjszakára, de ez terheli még 400 forint idegenforgalmi adó, amit nekünk kell kifizetni. Ha a családosok jönnek, tehát gyermekesek, 3 év alatt ingyenes, 14 év alatt félárú. Na most sajnos várható még különböző költség, belépőjegyek, amit mindenkinek magának kell állni. Én ezt azért nem részleteztem, mert különböző helyeken különböző fizetési mód van, tanároknak ingyenes, diákoknak féláru, 70 év fölött ingyenes, tehát nem tudtam én ezt így csokorba szedni, ezt szembesülünk majd akkor, mikor ott vagyunk, de várható egy 3-4 ezer forint kiadás még. Ezt majd át kell gondolnunk, hogy hogy legyen a kassai belépőjegy, hisz ott euróval kell fizetni. Valószínű, hogy az lesz, hogy én váltok eurót, és majd ott egybe rendezem, és akkor majd a testvérek között én elintézem. Én azt gondolom, hogy egyelőre ennyit tudnék mondani, ha valakinek valami kérdése van, azt nyilván meg tudja velem beszélni, felírtam a telefonszámomat, aki már most úgy gondolja, hogy ideje is, kedve is van hozzá, akkor lehet jelentkezni. Mivel a szállást le kell foglalni, és nagyon rövid az idő, hisz gyakorlatilag már majdnem egy hónap áll rendelkezésünkre, ezért kérek mindenkit, hogy a jövő hétre, aki tudja jönni akar, az hozzon nekem előleget. Én azt gondoltam, hogy a felét beszedném előlegként. A többit természetesen az egészet ide lehet adni, ha valaki túl akar lenni rajta, ezt nem látok be másnak a pénztárcájába, ezt mindenki saját maga döntse el, de aki jelentkezik és tudja jönni, akkor az már hozza az előleget. Jó? Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a szervezést, a sok fáradozást, pláne az, hogy már el is mentek megnézni Telkibányát meg a környéket, tehát jól előkészített kirándulás lesz ez. Itt minden szép és jó vár ránk, szemszájnak ingere. Köszönjük szépen. Ami azonban még hozzátartozik, az az, hogy az úti költséget nem kell kifizetnünk, mert egy pályázati lehetőség ezt biztosítja, mert a Reformáció 500 keretében nyertünk annyi pénzt, amivel az úti költséget ki tudjuk fizetni. És még csak annyit, mint hogy hallottuk is, a programból ez egy reformációs körút, hogy visszaemlékezünk a 500-as évforduló alkalmával a reformációra, és a magyar reformátorok nyomait keressük. Sárospatakon az első református kollégium 1531 pápával egy időben. Dévai Bíró Mátyás Kassán volt. Károli Gáspár bibliafordítása, tehát a magyar reformáció nyomdokait keressük. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett énekünk utolsó két versének éneklésével. Utána a himnuszt énekeljük. A 469. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. Vezess engem utadon, magad légy az út. Thank you.